Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2024. július 12-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, csodálatos. Isten végtelen jóságát, mint egy rendelkezésünkre bocsájtja, hogy a teremtés örök célját folytassa bennünk. Neked ajánlom fel, Uram, ezt az új napot. Bárcsak engem mindinkább benső egyesülésben találna szíveddel, és minden pillanatban, mindenbe és mindenkibe belevetíthetném örök szeretetedet. Vezess engem feléd tartó menetemben. Nyilatkoztasd ki nekem isteni szándékaidat velem. Nyisd ki azokat a kapukat számomra, hogy oda jussak, ahová te akarod, és hogy minden reggel halljam. Lépj be ezen a kapun, egy munka vár rád, neked szántam, ne vesztegesd el idődet. Igen, köszöntlek szép mai nap. Amen. Napköszöntő című reggeli műsorunk folytatásában hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perckor kapcsoljuk a vatikáni rádióadását, 5 óra 30 perckor pedig ismételten híreket hallhatnak itt a Szent István Rádióban. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Izabellákat és Dalmákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. A folytatásban ma is fellapozzuk a kalendáriumot és felelevenítjük, hogy milyen fontosabb események és évfordulók is kapcsolódtak a múltban, a mai naphoz, azaz július 12-éhez. 6 órakor ismételten híreket mondunk, újabb műsorismertetéssel pedig legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ezek a Szent István Rádió kora reggeli műsoraim, ha tehetik a folytatásban is, maradjanak velünk. További jó rádiózást, kellemes ébredést kívánok!
A nap imája.
Mennyei Atyám, hálát adok neked az egészséges pihenésért, amelyen megajándékoztál. Újraébredt lelkem, legyen egészen a tiéd. Ezen a napon úgy akarok járni kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzék rá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam magam élni mások helyzetébe. Add, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre oly nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit közelebb vezessek Szent Fiadhoz, a Szűzanya által. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
A nyugat-magyarországi régió egyik legmeghatározóbb élelmiszeripari vállalata az idén 111 éves Pápai Hús Kft. Sonkái a Hungarikum pályázat eredményének köszönhetően bekerültek a magyar értéktárba, közölte a társaság a távirat-irodával. Ez egyértelműen jelzi, hogy a pápai hús és annak sonkái jelentős szerepet játszanak a helyi és nemzeti identitásban, és fontos értékei a magyar kultúrának. A közlemény szerint a magyar értéktárba való bekerülés Magyarországon egy hivatalos eljárás, amelynek célja, hogy azonosítsa, dokumentálja és megőrizze a helyi, megyei és országos szinten jelentős értékeket. Kiemelték, hogy tradicionális eljárással készül a pápai sonka, amely gyártásának több mint egy évszázados hagyománya van. A sonka számos hagyományos magyar étel alapanyagaként szolgált, és kulturális ünnepek, események nélkülözhetetlen eleme. Így nem csak előállítása, hanem fogyasztása is jelentőséggel bír, erősíti a nemzeti identitást és összetartozást, írt a közleményében a társaság. A futball EB első két hetében 133 vendéglátó egységet és több mint 500 alkoholos italt ellenőriztek a szurkolói rendezvényeken az élelmiszerlánc felügyeleti szakemberek. Az ellenőrzések döntő többsége pozitív eredménnyel zárult, jelentette be közleményében az Agrárminisztérium. A hatóságok mindössze 6 esetben indítottak eljárást, és 225 ezer forint bírságot szabtak ki. A vizsgált alkoholos italok közül pedig csupán 10 liter lejárt minőség megőrzési idejű hibás borászati terméket vontak ki a forgalomból. A szakemberek országszerte 66 helyszínen vizsgálták a vendéglátásra vonatkozó élelmiszer higiéniai szabályok betartását. Az ellenőrzések többsége jó eredménnyel zárult. A tisztaság, a szakosított tárolás és a hulladékgyűjtés egyaránt megfelelőnek bizonyult az ellenőrzött egységekben. A beszámolóban kitértek arra is, hogy a futball EB vendéglátósainak többsége nem használt repoharakat, helyettük az egyszer használatos poharakat, valamint ahol biztosított volt a fertőtlenítőszeres mosogatás, az üvegpoharakat részesítették előnyben. Az első két hétben összesen 4 esetben indítottak eljárást. Szombaton rendezik meg a libegők éjszakáját. Az országos rendezvényhez idén 4 helyszín csatlakozott, köztük Budapesten a Zugligeti libegő. Az eseményen 17 óra és éjjel 1 óra között lehet utazni a Zugligeti libegőn. A jegyek már elővételben is megvásárolhatók a Deák Ferenc téri metró aluljárójában található föld alatti vasúti múzeumban. A rendezvény külön erre az alkalomra szóló 5000 forintos retúrjeggyel látogatható, áll a BKV közleményében. Végül az időjárásról. Pénteken általában kevés fátyol és gomoly felhőre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhő képződés erőteljessé válhat, és elszórt jelleggel kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket lokálisan intenzív csapadék és erős vagy viharos erejű széllökés kísérhet. A szél zivataroktól függetlenül csak néhol élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 40 fok között várható, de egy-két helyen 40 fok fölé is emelkedhet. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Pápua Új-Guineában lelki előkészületek folynak a pápa szeptemberi látogatására.
Az amszterdami Minden népek asszonya jelenések. 6. Pál jóváhagyta a negatív ítéletet. Gondviselés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Pápua-Új-Guineában lelki előkészületek folynak a pápa látogatására. Nagy lelkesedéssel készül a katolikus közösség Ferenc pápa érkezésére, aki ázsiai körútján szeptember 6-a és 9-e között Pápua-Új-Guineába utazik. Kegyelmi esemény lesz jelenléte a kiterjedt és sokszínű országban, mely elismeri a keresztény hit emberi és spirituális értékeit, mondta el a Fidesz missziós hírügynökségnek Páter Viktor Ross Verbita misszionárius, aki 1981 óta él Pápua-Új-Guineában, ahol a pápai missziós műveket igazgatja. A 70 éves indiai misszionárius arról számolt be, hogy nagy örömet keltett a pápai út hivatalos bejelentése. Valamennyi plébánián és közösségben imával készülnek lelkileg a Szent Atya fogadására. Kérik Istent, hogy tartsa meg Ferenc pápát jó egészségben, hogy utazhasson és eljusson e távoli földre, ahol Isten népe, de velük együtt minden állampolgár nagyon boldogan és meghatottan fogadja majd. Ezentúl pedig számos közösségben találkozókat és szemináriumokat szerveznek, hogy elmagyarázzák az embereknek a pápa szerepét, funkcióját, identitását, küldetését a katolikus egyházban, tekintettel arra, hogy nem pusztán lelkivezető, hanem államfő is. Az emberek kíváncsiak és szeretnének többet megtudni róla, fejtette ki Páter Ross. A program szerint a pápa két helyen áll meg, a fővárosban, Port Moresbyben és Vanimóban, ahol virágzó katolikus közösség él. Sok a misszionárius, köztük számosan argentinok, akik különösen nagy örömmel találkoznak honfitársukkal. Néhány évvel ezelőtt vanimói és pápua új-guineai megkeresztelt világi hívek találkoztak a pápával a Vatikánban, még a pandémia előtt. Azt lehet mondani, hogy az a találkozó volt az első apró lépés ennek az apostoli zarándoklatnak a megvalósításához, mert a hívek elmondták a Szentatyának, mennyire nagyon szeretnék, ha fölkeresné hazájukat, hogy megmutathassák a hit gyümölcseit ezen a földön, emlékeztetett a misszionárius. A pápai missziós művek helyi igazgatója elmondta, mennyire hálásak Ferenc pápának, amiért a május 29-i általános audiencián lelki közelségét fejezte ki a lakosságnak a Pápua Új-Guineát sújtó földcsuszamlás miatt, mely több mint 2000 áldozatot szedett, 6 falut rombolt le az ország középső részén. Az Úr adjon vigaszt a hozzátartozóknak, mindazoknak, akik elveszítették otthonukat, és a pápua népnek, amellyel, ha Isten is úgy akarja, szeptemberben találkozom, mondta akkor a pápa. A helyi egyház minden rendelkezésre álló eszközzel segített a bajban, anyagi és lelki téren egyaránt, szolidaritásával valóra váltva a pápa szavait, nyilatkozta Páter Ross. Az óceániai országban az alkotmánymódosítás kérdése is napirenden van, amelybe beillesztenék a keresztény vallásra való kifejezett utalást. A politikai közéletet és a parlamenti munkát érintő kérdésről már nyilatkoztak a helyi püspökök. Álláspontjuk szerint az alaptörvény preambuluma már utalást tartalmaz Istenre, ezért nem tartják szükségesnek a felekezetiség irányába történő további módosítást. Pápua Új-Guinea laikus állam, ahol egyértelmű és nagyfokú a vallásszabadság, a vallásgyakorlás és a társadalmi mozgástér. Ezt mutatja az is, hogy az országban az iskolák nagy része az egyházakhoz tartozik. A felekezeti állam létrehozását evangéliumi protestáns csoportok szorgalmazzák, amit nem szabad megengedni mindenki érdekében, zárta gondolatait Páter Viktor Ross Verbita misszionárius, a pápai missziós művek Pápua Új-Guinea igazgatója.
Az amszterdami Minden népek asszonya jelenések 6. Pál jóváhagyta a negatív ítéletet. A hittani dikasztérium nyilvánosságra hozta a Montini pápa által jóváhagyott egyhangú döntést,
amely megerősítette az állítólagos holland jelenések nem természet fölötti jellegének megállapítását. A hittani dikasztérium nyilvánosságra hozta a bíboros tagok negatív és végleges ítéletét, akik 1974-ben egyhangulag kinyilvánították, hogy a minden népek asszonya állítólagos amsterdami jelenései nem természetfelettiek. A döntést hatodik Pál pápa jóvá hagyta. A korábbi években a dikasztérium, olvashatjuk a július 11-én csütörtökön kiadott sajtóközleményben, általában nem hozta nyilvánosságra az állítólagos természetfeletti jelenségekkel kapcsolatos döntéseket, de a felmerült tartós kételyek láttán, amelyek az 1945 és 1959 közötti amsterdami állítólagos jelenésekhez és kinyilatkoztatásokhoz, illetve a minden népek asszonya iránti tisztelethez kapcsolódnak, a hittani dikasztérium közé teszi az akkori Szent Kongregáció rendes ülésének eredményét, amelyet 1974. március 27-én tartottak. Íme az ítéletek. Első pont. Ami a doktrinális ítéletet illeti, omnes constat de non supernaturalitate. Kettes pont. Ami a jelenség további vizsgálatát illeti, omnes negative. Ezeket a döntéseket, olvasható a sajtóközleményben, hatodik Pál pápa hagyta jóvá a Szent Kongregáció prefektusa 1974. április 5-i audienciáján. Azért teszik közzé, hogy Isten szent népe és pásztorai levonhassák a szükséges következtetéseket, zárul a hittani dikasztérium sajtóközleménye. A májusban életbe lépett új előírások előtt a dikasztérium csak a püspökkel közölte a hivatalos döntéseket, és legfeljebb csak egy általánosabb hírt adott ki. Most azonban az esetleges félreértések tisztázása érdekében nyilvánosságra hozzák a pápa által jóváhagyott ítéletet, amely jelen esetben a legnegatívabb ítélet, amely megállapítja a nem természetfeletti jelleget, amelyet az új előírások továbbra is előirányoznak. Ez egy olyan ítélet, amelynek konkrét és bizonyított tényeken és bizonyítékokon kell alapulnia, amelyek igazolják az állítólagos jelenség nem hiteles mi voltát. 1945. március 25-én az amsterdami eukarisztikus csoda 600. évfordulóján Ida Pederman elmondta, hogy látta a szűzanyát, aki minden népek asszonya címmel mutatkozott be neki. Ida 1905-ben született Alkmaarban, a család 5 gyermeke közül a legfiatalabb volt. Ida 8 éves korában elvesztette édesanyját, és röviddel ezután családjával Amsterdamba költözött, ahol 1996-ban bekövetkezett haláláig élt. Az állítólagos március 25-i jelenést további 55 követte 1959-ig. A 14 év leforgása alatt a szűzanya, Ida elbeszélése szerint, előre felfedett neki különféle eseményeket, köztük 12. Pius halálát, és megmutatta saját magát, amelyet később Heinrich Repke festő festett meg az állítólagos látnok leírása alapján. Ma ezt a képet egy 1973-ban épült kápolnában őrzik a Diepenbrockstraat 3 szám alatt, egy Amsterdam déli részén található lakónegyedben. 1956-ban Haarlem Amsterdam akkori püspöke Johannes Petrus Huybers a Mária jelenések kapcsán kijelentette, hogy non constat de supernaturalitate. Az akkori hittani kongregáció 1974 májusában súlyosabb ítéletet hozott, amely 6. Pál pápa személyes jóváhagyásával meghozta a constat de non supernaturalitate végleges elutasító ítéletét. 1996-ban Huybers püspök utódja, Henny Bomers püspök a szentszékkel konzultálva lehetővé tette a minden népek asszonya tiszteletét, de nem ismerte el az állítólagos jelenéseket. Ezzel ellentétben utódja, Jos Punt püspök 2002-ben elismerte annak hitelességét, anélkül azonban, hogy konzultált volna a szentszékkel. 3 évvel később, 2005-ben a hittani kongregáció eltávolított néhány szót abból az imából, amelyet Szűz Mária Ida Pedermannak hagyott, mivel azok nem feleltek meg a katolikus tanításnak. Végül 2020. december 30-án Haarlem új püspöke Johannes Hendrix, miután konzultált a hittani kongregációval és egyetértésben azzal, kijelentette, hogy a Minden népek asszonya cím használata Szűz Máriára önmagában teológiailag megengedhető. Ennek a címnek az elismerése azonban még csak burkoltan sem értelmezhető egyes jelenségek természet fölötti voltának elismeréseként, hiszen a kongregáció ezzel kapcsolatban negatív ítéletet hozott, amelyet 1974-ben 6. Pál jóvá hagyott. A különféle üzenetek között, amelyeket a szűzanya hagyott Idának, az a kérés is szerepel, hogy az egyház ismerje el Mária társmegváltó dogmáját. A kérés 1952. december 8-ára nyúlik vissza. Ezzel kapcsolatban emlékeztethetünk arra, amit Ferenc pápa legalább két alkalommal mondott. 2020. április 3-án a Szent Márta házban bemutatott reggeli szentmiséje homíliájában a pápa a következőket mondta. A szűzanya nem akart semmiféle címet elvenni Jézustól. Nem kérte, hogy kvázi megváltónak vagy társmegváltónak hívják. Nem. Csak egy megváltó van, és ezt a címet nem lehet megduplázni. A 2021. március 24-i általános kihallgatáson megismételte ezt a kijelentését. Krisztus az egyetlen megváltó, Krisztussal nincsenek társmegváltók. A jelenések előzményei. Ida rendszeresen látogatta a domonkosrendi Spuylstráti templomot, és szokása szerint egyedül ment hazafelé az utcán. Egyszer csak eltűntek a falak, egy nagy fényességet látott, és egy szép keleties vonású nő állt előtte. Nem tudta, mennyi ideig tartott a jelenés, de amikor eltűnt, azonnal hazaszaladt. Otthon elmondta apjának, aki azt tanácsolta, hogy senkinek ne mondja el, mert ki fogják nevetni, és azt fogják gondolni, mert bolondult. Kezdetben nővére jegyezte le szóról szóra látomásait, mert ő is jelen volt az eseményeknél. Ida rendszeresen gyónt, a jelenések idején gyóntató papja kísérte figyelemmel a jelenés sorozatot. Ida Pederman egész életét a Minden népek asszonyának szentelte. Hendrix Bomers haarlemi püspök maga tartotta a temetési szertartását. Beszédében megemlítette, hogy Ida sohasem vált beképzelté és irtózott attól, hogy megkülönböztetett figyelmet szenteljenek személyének. Szerény maradt haláláig, ami jó jel. A püspök szerint nem volt kétséges, hogy Ida az igazat mondta egész életében, és életét alárendelte a Minden népek asszonya tiszteletének.
Gondviselés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
Nagy szárasság idején történt. A falu papja kihirdeti a híveknek, jövő vasárnap úgy készüljenek a szentmisére, hogy sokkal több időt szánnak imára, amelyben kérik, adjon végre esőt az Isten. Következő vasárnap sokan mennek a templomba, még mindig tűző napsütésben. Észrevesznek egy gyereket, akinél esernyő van. Nem értik, miért cipeli magával ebben a napsütésben, ezért néhányan rá is kérdeznek. Miért cipeled magaddal azt az esernyőt? Mire a gyerek így válaszol. Hát nem ma imádkozunk esőért. Hazafelé biztos szükség lesz rá. A gyermeki hit komolyan veszi az imádságra való felszólítást, hiszen bízik a gondviselésben. Amikor Jézus elküldi tanítványait kettessével, meghagyja nekik, hogy csak a szükségeset vigyék magukkal. Teszi ezt azért, hogy időben tudatossá váljon számukra is, birtokolni nem ugyanaz, mint lenni. Jézus itt nem arról beszél, hogy ne dolgozzunk a szükségesért, hanem arról, hogy ne féljünk a fölösleges elveszítésétől. Mindannyian ismerünk legalább egy családot, akik eltávolodtak az évek folyamán egymástól. Miközben az anyagi biztonságot teremtették meg maguknak, elveszítették a legszükségesebbet, egymást. Úgy dolgozni a szükségesért, hogy közben ne veszítsük el a legfontosabb értékeket, hogy az értékek úgymond ne degradálódjanak érdekké. Milyen jó lenne, ha érdekképviseleteink, értékképviseletté fejlődnének vissza. Ha például az időt az egyik legnagyobb értékünket egymásra költenénk újra, egymással töltenénk el. Hogy teljesebb legyen az időnk, betelt időt, és ne elmúlt időt éljünk. Így lehetnénk ajándékká egymás számára. Nem csak birtokolni, hanem lenni, jelen lenni, Isten számára és egymás számára is. A kettessével szétküldött tanítványok azt is megtanulják mesterüktől, hogy nincsenek értékesebb dolgok az életben, mint az őszinte találkozások. Amikor tényleg igazi találkozásokban van részem, akkor az felejthetetlen élményé válik, és abból gazdagodom igazán. Lényem, emberségem gazdagodik. Így rádöbbenhetek arra is, hogy önmagam számára is ajándék vagyok, és lehetek. Mindezt a csendben lehet legjobban megtapasztalni, és azt is, hogy az élet lényege az önátadásban rejlik. Önmagamat átadni pedig csak akkor tudom igazán, ha átadom Istennek múltamat, jelenemet és jövőmet. Ez az átadás elengedés, amely a legnagyobb felszabadulást jelenti, igazi szabadsággal ajándékoz meg. Elengedem múltamat, amelyben bűnöket követtem el. Ha újra előjön, adjam át újra, engedjem el újra. A legborzalmasabb annak az embernek az élete, aki a saját és mások bűneit állandóan felidézi. Nyugtalan marad a szíve, és jaj annak az embernek, mert bár Isten többféleképpen jelzi követeink keresztül, hogy ne azzal foglalkozzon, ami lejárt, mégis a múltban él. A múltat, annak bűneit idézi fel folyton, és így annak rabságában marad. Az ilyen ember nem akar megtérni, nem akar feledni. Isten képes elfelejteni bűneinket, de ő nem. Az ilyen emberre mondja Jézus, hogy még a port is rázzátok le lábatokról, amikor úgymond nem fogadnak be, mert a békességet nem akarja az ilyen ember befogadni. A múltban él. Ha tehát jelenemben sikerül magam neki átadnom újra és újra, akkor fokozatosan megszabadulok múltamtól. S ha a jövőmet is átadom, és így elengedem, akkor a fölöslegemtől is megszabadulok. Az az ember szabad, az az ember boldog, aki tud szűkölködni is, bővelkedni is. Arra figyel, ami éppen van, mert semmi sem történik Isten tudta nélkül. Kérjem, kérjük a gondviselésre való igazi ráhagyatkozás kegyelmét. A mi atyánk kérése is arra hív meg, hogy a mindennapi kenyeret minden nap aznapra kérjük. Minden napnak megvan az ajándéka. A ma ajándéka mára szól. Ha nyitott szemmel és szívvel járok, észreveszem az ajándékokat, és megtanulom lassan elengedni azt, ami fölösleges az életemben. Mi a szükséges az életemben, és mi a fölösleges? Ez a következő hét kérdése.
Gondviselés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,
és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztények öröme azon a bizonyosságon alapszik, hogy minden helyzettel Isten szerető tekintetével kísérve, a tőle származó bátorsággal és erővel néznek szembe. A szentek megtapasztalták ezt az örömet, és tanúságot tettek róla még sok megpróbáltatás közepette is, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten Európai Uniós támogatással, közölte a főpolgármesteri hivatal a távirat-irodával. Mint írták, a majdnem 1,4 millió eurós uniós támogatású nemzetközi projektben Budapest mellett részt vesznek olaszországi, szlovéniai, német és bécsi partnerek is. A közösségi energiamegosztás lényege, hogy több energiatermelő fogyasztó összeáll, például egy könyvtár, egy társasház, egy óvoda, egy pékség, és a maguk által megtermelt villamos áramot részint felhasználják, mint átadják a közösség többi tagjának, amelyek lehetnek hozzájuk hasonlóan sokféle tulajdoni formában működő és különböző funkciójú ingatlanok, ismertették a közleményben. Stagnálást mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, az év 27. hetében a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja országos szinten az előző héthez viszonyítva stagnálást mutat. A tájékoztatás szerint a mintavételi helyek többségére is stagnáló tendencia jellemző, de emelkedő tendencia tapasztalható Nyíregyházán, Szegeden és Szolnokon, míg csökkenés látható Székesfehérváron és Tatabányán. A héten már csak 5 vármegye székhelyen, Kaposváron, Kecskeméten, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen volt kimutatási határ alatt a koronavírus örökítő anyag mennyisége, tették hozzá. A közzétett adatok szerint a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja Budapest déli részén az emelkedett, Győrben, Pécset, Szekszárdon, Szolnokon, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben, Salgótarjánban, valamint Budapest központi és északi részén mérsékelt, máshol az alacsony tartományba esik. A futball EB első két hetében 133 vendéglátó egységet és több mint 500 alkoholos italt ellenőriztek a szurkolói rendezvényeken az élelmiszerlánc felügyeleti szakemberek. Az ellenőrzések döntő többsége pozitív eredménnyel zárult, jelentette be közleményében az Agrárminisztérium. A hatóságok mindössze 6 esetben indítottak eljárást, és 225 ezer forint bírságot szabtak ki. A vizsgált alkoholos italok közül pedig csupán 10 liter lejárt minőség megőrzési idejű hibás borászati terméket vontak ki a forgalomból. A szakemberek országszerte 66 helyszínen vizsgálták a vendéglátásra vonatkozó élelmiszer higiéniai szabályok betartását. Az ellenőrzések többsége jó eredménnyel zárult. A tisztaság, a szakosított tárolás és a hulladékgyűjtés egyaránt megfelelőnek bizonyult az ellenőrzött egységekben. A beszámolóban kitértek arra is, hogy a futball EB vendéglátósainak többsége nem használt repoharakat, helyettük az egyszer használatos poharakat, valamint ahol biztosított volt a fertőtlenítőszeres mosogatás, az üvegpoharakat részesítették előnyben. Az első két hétben összesen 4 esetben indítottak eljárást. Szombaton rendezik meg a Libegők éjszakáját. Az országos rendezvényhez idén 4 helyszín csatlakozott, köztük Budapesten a Zugligeti Libegő. Az eseményen 17 óra és éjjel 1 óra között lehet utazni a Zugligeti Libegőn. A jegyek már elővételben is megvásárolhatók a Deák Ferenc téri metró aluljárójában található föld alatti vasúti múzeumban. A rendezvény külön erre az alkalomra szóló 5000 forintos retúrjeggyel látogatható, áll a BKV közleményében. Végül az időjárásról. Pénteken általában kevés fátyol és gomoly felhőre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhő képződés erőteljessé válhat, és elszórt jelleggel kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyeket lokálisan intenzív csapadék és erős vagy viharos erejű széllökés kísérhet. A szél zivataroktól függetlenül csak néhol élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 40 fok között várható, de egy-két helyen 40 fok fölé is emelkedhet. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Július 12-e, péntek van. Ma Izabella és Dalma nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Az Izabella az Elizabeth Erzsébet spanyol eredetű alakváltozataként terjedt el Európa szerte. Ugyanakkor lehet a babiloni héber eredetű bibliai Izabel, Jesabel névnek a módosulása is. Ennek a jelentése Bál Isten fölemelt, vagy van úr. Az Izabellák védőszentje az az Elizabeth, a mi Szent Erzsébetünk unokahuga, aki portugál királyné volt, a keresztény hitvesés uralkodó mintaképen, özvegységében Szent Ferenc harmadrendjének tagja. Több alkalommal teremtett békét fejedelmek és népek között. Ezért ő a béke mennyei patrónája is. 1336-ban hunyt el. Másik védőszentje az a boldog Izabella, aki 9. Szent Lajos francia király testvére volt, és a mi Szent Margitunk kortársa. Elutasította a császárnéi koronát, és egy Párizs melletti Clarissa kolostorban élt. Bár gyenge egészségi állapota miatt fogadalmat nem tett, élete utolsó 10 éve a betegségek láncolata volt. Ő a hallgatás szentje. 1270-ben hunyt el. A Dalma pedig Vörös Marti Mihály írói névalkotása. Eredetileg férfi név volt a Zalán futása című hőskölteményben. Forrása talán a nyelvjárási Dalma szó, melynek jelentése testes. Petőfi Sándor is használta saját álneveként. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór is. A Dalmák védőszentje az a Domitilla, aki Vespasianus római császár unokája volt, Titus és Domitianus unokahuga. Férje halála után császári nagybátyja keresztény hite miatt egy Róma és Nápoly közötti szigetre száműzte. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Izabella és Dalma nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek ez a mai nap valamilyen emlékezetes esemény miatt fontos. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
It's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine. A bus stop running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most lapozzuk fel együtt képzeletben a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 12-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1925-ben született Gellér Sándor labdarúgó, az aranycsapat cserekapusa, aki játszott a londoni 6-3-as mérkőzésen. Öccse Gellér István olimpiai válogatott labdarúgó, testvére pedig Gellér Ferenc, a DVSC center halfja. Fia ifjabb Gellér Sándor, válogatott kosárlabdázó, edző. 1937-ben született Margitai Ági, Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, aki 1965 és 1968 között játszottan Miskolci Nemzeti Színházban is, de 1990-től újra tagja lett a társulatnak. Érdekes, energikus, színes egyénisége, jellegzetes hangja, drámai és vígjátéki szerepekben is kitűnően érvényesül. Pályája során játszott a Pécsi Nemzeti Színházban, a Kecskeméti Katona József Színházban, a Petőfi Színházban, a Mikroszkóp Színpadon, a József Attila Színházban és a Szolnoki Szigligeti Színházban is. Valamint, ahogy említettem, a Miskolci Nemzeti Színház tagja is volt, és a Győri Nemzeti Színház is foglalkoztattam. Később szabadúszó lett. 2014. októberében megbetegedett, szerepeit vissza kellett adnia. Szerettei körében súlyos betegségben hunyt el 2014. november 4-én. 1947-ben született Orbán György, Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zeneszerző. 1968-tól a Kolozsvári Zeneakadémián tanult zeneszerzést, Sigismund Tudatnál és Max Eizinkovicsnál, majd Jagames János irányítása alatt zeneelméletet tanult. A Kossuth és az Erkel Ferenc díj mellett Bartók Béla, Pásztori Ditta díjban is részesült 1991-ben. Maradunk még mindig a zenészeknél, pontosabban az énekeseknél, hiszen 1951-ben született Sas Szilvia, szoprán opera énekesnő, aki Liszt Ferenc díjas érdemes művész és a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Zenei tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte 1970 és 72 között. A Magyar Állami Operaház színpadán 1971-ben debütált Bizé Carmen című művében. Ezután az operaház magánénekese volt. Több nemzetközi énekversenyen is részt vett. 1972-ben a Magyar Televízió Kodály énekversenyén első díjat nyert, 73-ban a Szófia énekverseny nagy díját kapta meg, valamint a legjobb kamaraénekesnek járó külön díjat is. 1975-től egyre többet vendég szerepelt. Fellépett többek között a londoni Covent Gardenben, a Milánói Scalában, a bécsi Staatsoperben, a New Yorki Metropolitanben, a Párizsi Operában, a moszkvai Bálsójban, valamint Hamburgban, Frankfurtban, Münchenben, Salzburgban, Szófiában, Miamiban és Tokióban is. Számos nemzetközi énekverseny zsűriébe kapott meghívást. Több mint 30 lemeze jelent meg, melyek között teljes operafelvételek és szólóalbumok egyaránt megtalálhatók. 1955-ben Budapesten született dr. Komárom István, azaz Komáromi Pisti, zenész és rendőrtábornok, aki mérés automatizálási szakon szerezte első diplomáját. Dolgozott villanyszerelőként és villamostervezőként. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémián hadtudományi egyetemi doktori tudományos fokozatot szerzett 1988-ban. Kitüntetéssel végzett a rendőrtiszti főiskolán, közbiztonsági szakon. Továbbá a felderítő iskolán. Németországban, Svájcban és az Amerikai Egyesült Államokban is tanult. Zenei érdeklődése már gyermekkorától megfigyelhető, hiszen énekel, gitározik és zongorázik. CD-in jeles zenészekkel, fellépésein pedig kiváló versenytáncpárosokkal és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező muzsikusokkal dolgozik együtt. Napsugár Annával a dalaira jeltáncot dolgoztak ki, melyet a fogyatékkal élő emberek is értenek. A dalszerzés mellett részt vett kabarékban, színdarab és filmek zenei munkálataiban is. 1972-ben született Benedek Tibor, olimpiai bajnok, vízilabdázó. Aki háromszoros olimpiai bajnok, európai és világbajnok vízilabdázó, edző, az International Swimming Hall of Fame, vagyis a Hírességek Csarnoka magyar bajnoka a Team Hungary 2000-2008 keretén belül. Szövetségi kapitányi megbízatása 2013-tól 2016. december 31-ig volt érvényes, miután 2016. október 20-án a magyar férfi vízilabda válogatottban ezen tisztségéről lemondott. Ugyanakkor 2016. októberétől a Magyar Vízilabda Szövetség elnökségi tagjává választották, valamint a Vízilabda Sportegyesület szakmai igazgatói posztját is megkapta, melyet 2017. január 1-től tölt be. Édesapja Benedek Miklós színész, nagyapja Benedek Tibor színész, testvére pedig Benedek Albert rendező asszisztens. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1536-ban hunyt el rotterdami Erasmus, németalföldi humanista tudós, Ágoston Rendi szerzetes, filozófus, teológus. Az észak-európai humanizmus legjelentősebb képviselője volt ő. Minden idejét az irodalomnak szenteltem. Antik görög műveket olvasott és fordított latinra. A tiszta latin nyelvet mindenek fölé helyeztem. 1509-ben adta ki a Balgaság dicsérete című művét. Ezzel vált Európa szerte ismerté. 1516-ban került kiadásra az újszövetségi szentírás latin fordítása, amit főművének tekintett. 1999-ben hunyt el Szelecki Zita színésznőm, akit láthattunk többek között a Leányvásár, a Szegény gazdagok, a Fekete gyémántok és a Gülbaba című tévéfilmekben is. Magyar és olasz filmek női főszerepét alakítottam, számos színdarabban játszott. A népbíróság elítélte háborús magatartása miatt, egyebek között annak vádjával, hogy a harcok idején elszavalt a rádióban egy az oroszok elleni védekezésre buzdító Petőfi verset. Ezután Ausztriában és Olaszországban élt. 1948-ban Argentínába költözött, ahol megalapította az argentinai Magyar Nemzeti Színházat, és fellépett emigráns német színházak előadásain is. 1962-ben az Amerikai Egyesült Államokba költözött. 1949 és 74 között a világ magyar településeit látogatta önálló műsoraival. Szelecki Zita 1998 őszén települt haza, és Érden élt. 1999. július 12-én hunyt el. Végakaratának megfelelően Nekézsenyben a családi sírkertben helyezték örök nyugalomra. A mai napon hunyt el Maklári Zoltán színész, aki Kossuth díjas kiváló és érdemes művész volt. Maklári János színész bátyja volt ő. Játszott a Magyar Színházban, a Belvárosi Színházban, a Víg Színházban, és 1935 valamint 69 között a Nemzeti Színház tagja volt. Filmek közül szerepelt többek között a Hippolita lakály, az Ida regénye, a Budai cukrászda, a Szent Péter esernyője, a Légy jó, mint halálig, az Ez történt Budapesten, a Süt a nap, a Kétszer kettő néha öt, a Hintón járó szerelem és a Körhinta című filmekben. Valamint láthattuk a Bob Herceg, az Egy magyar nábob és az Egy szerelem három éjszakája című alkotásokban is. Munkásságát Kossuth díjjal, érdemes művész és kiváló művész címekkel is elismerték. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány, a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. 1962-ben először lépett színpadra a Rolling Stones. A koncert a Marquee Klubban volt, Londonban. 1954-ben Elvis Presley aláírta az első lemezszerződést a Sun Recordzal, és abba hagyta a teherautó sofőrséget. 1970-ben Thorn Heyerdahl norvég utazó vitorlás nád csónakjával átszelte az óceánt. 1982-ben az E.T. című film megdöntötte a jegyeladási rekordot, 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a nézők. Kedves hallgatóink, július 12-i kalendáriumunkat hallották.
Isten, hogy tanul, Nincs gyenge pillanat, mely téged megtagad, bennem szép szavad szólj már.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!